Israel az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5768. ijár hó 17-e, a polgári naptár szerint 2008. május 22-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov! A mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Ehud Barak hadügyminiszter szerint a békeszerződés Szíriával nem a közeljövőben lesz aláírva. Több száz kilogramm robbanóanyaggal megrakott teherautót robbantott fel egy gázai arab terrorista az Erezi átkelőnél. Izraelt nem érintette a nemzetközi élelmiszerválság a magas mezőgazdasági technológiájának köszönhetően, közölte az ENSZ titkár helyettese. Híreink után Ádám Ráhel felvételét hallhatják, és most a részletes híreink következnek. Ehud Barak hadügyminiszter az államelnöki rezidencián tartott beszédében kijelentette, hogy a szír vezetés tudja, hogy a béke eléréséhez mindkét félnek komoly áldozatot kell hozni. Nagyon fontos megszüntetni Szíria és Izrael közötti ellenségeskedést, azonban reálisan kell látni a valóságot, nem egy hamar fog megszületni a két ország közötti békeszerződés, jelentette ki a hadügyminiszter. A hadsereg szóvivőjének közlése szerint a magasfokú készültség és a gyors reakció a katonák részéről, mely megakadályozta ma egy súlyos áldozatokkal járó pokolgépes terrortámadás kivitelezését. Egy több száz kilogramm robbanóanyaggal megtöltött terrorautót robbantott fel egy gázai arab terrorista az Erezi átkelőhelynél. A robbantásban a terroristán kívül senki sem halt vagy sebesült meg. Közvetlenül a robbantás után palesztin terroristák aknavetőkkel támadtak, ezen kívül tűzharc alakult ki az átjárót biztosító izraeli alakulatok és a palesztin terroristák között. A támadásért az iszlám dzsihád és a Fatah vállalta a felelősséget. Benjamin Netanyahu, az ellenzéki Likud párt elnöke, élesen bírálta Ehud Olmert kormányfőt. Benjamin Netanyahu szerint politikai lépések, béketárgyalások nem szolgálhatnak menhelyként rendőrségi vizsgálat alatt levő politikusok számára. Az állampolgárok jó része tisztában van azzal, hogy a szírekkel való tárgyalások felgyorsítása és annak kihirdetése egy előre kiválasztott időpontban egy elterelő hadművelet volt a miniszterelnök részéről, az ellene folyó rendőrségi vizsgálatokról mondta Benjamin Netanyahu, az ellenzék vezetője. Netanyahu hozzátette még, hogy Olmertnek nincs mandátum az ország jövőjéről folytatni sorsdöntő tárgyalásokat, miután felmerül az a jogos és megalapozott gyanú, hogy a miniszterelnök a saját politikai túlélését kívánja biztosítani a nemzet számláján és kárára. Csak pár héttel ezelőtt Szíria, Irán és a Hezbollah terrorszervezet lábbal taposták a demokráciát és az emberi jogokat Libanonban. Szíria szerves része a gonoszak tengelyének. Már közölte is hivatalosan, hogy semmiképpen nem fogja kapcsolatait megszakítani, vagy akár felülvizsgálni az iráni fundamentalista rezsimmel. A Golán fennsíkról való lemondásával lehetővé teszi Olmert kormányfő, hogy az Irán előretolt bástyájává váljon és fenyegesse Izrael biztonságát, jelentette ki Benjamin Netanyahu, volt miniszterelnök. Arab történészek is bevallják, hogy az 1948-as függetlenségi háború során A volt palesztin mandátum arab lakosságának jó része önszántából távozott, és nem a cionisták üldözték el őket a házaikból, ahogy ma elfogadott a palesztin narratívában. Javad el-Basiti, palesztin arab újságíró, a Jordániában megjelenő El Iyam nevű újságban közzétett cikkében éppenséggel az arab országot vezetői teszi felelőssé a menekült kérdés kialakulásában. El-Basiti azt írja, hogy mikor 1947-ben az újonnan kikiáltott Izrael földjére behatolt 7 arab ország katonai egységei, akkor az arab vezetők felszólították a palesztin mandátum muzulmánokat, hogy saját biztonságuk biztosításáért távozzanak a házaikból. Az arab vezetők biztosak voltak benne, hogy gyorsan fel tudják számolni a zsidó ellenállást, és ezért magabiztosan ígérték az arab polgároknak, hogy csak rövid időről van szó, amíg legyőzik a zsidó ellenséget. És az arab lakosság jó része hitt nekik, és önszántából elhagyta házát és földjét, abban a reményben, hogy pár nap múlva vagy hét után visszatérhet, ahogy az arab vezetők és katonatisztek ígértek. El-Basiti szerint azonban az arab hadseregek csúfos kudarcot vallottak a frissen megalakult zsidó hadsereggel szemben. Mahmoud el-Habbas, palesztin arab újságíró is hasonló szellemben írt az El-Hiyat el-Jadida nevű újságban. Habbas szintén az arab vezetőket és az elit réteget teszi felelőssé, miután azok ígérték az embereknek, hogy a számüzetés ideiglenes lesz, és az emberek hittek nekik, és tömegesen hagyták el otthonaikat. Eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel felvétele következik.
Néhány napja volt a Herzl nap, amelyen Izrael megálmodójára, Herzl Tivadarra emlékeztünk. Izrael 60 éves évfordulója alkalmából és a zsidó állam megálmodóinak emléket állítva ír az Újkelet minapi számában Pári Milella, címe Izrael magyar zsidó megálmodói Herzl és Nordau. Kiről is írhatnánk magyar zsidó nagyjaink közül, akik valamiféleképpen kapcsolódnak a 60 éves eseményhez. Végül is a választás Max Nordaura és Herzl Tivadarra esett. A két élettörténet Magyarországról indult, és bár nem ott fejeződött be, a 60 éves Izraelhez szorosan kapcsolódik. Két egyéniség alapmestersége az írás volt, de jelentőségük messze túlnőtt az irodalmon, munkásságuk szintere pedig túlnyúlt Magyarország határain, hiszen a cionizmus volt a hivatásuk. Herzl Tivadar 1860-ban született, aki Theodor Herzl néven újságíróskodott, és egészen a középiskolai tanulmányai végéig Budapesten nevelkedett. Regényeket írt, színműveket írt, majd világszerte feltűnő tudósításokat küldött a Dreyfus-perről. És amikor a megzavart párizsiak felvonulásán meghallotta, hogy halál a zsidókra, majd értesült az oroszországi pogromokról, felmerült benne a gondolat, hogy otthont kell teremteni a szétszóratásban élő zsidóságnak. Ennek szellemében 1896-ban megírta a Der Judenstaat, a zsidó állam című korszakalkotó művét, mely világszerte elindítója lett a cionista mozgalomnak. Ennek hirdetése, terjesztése volt élete legfőbb feladata. A cionizmus atya 1860-ban, május 2-án született, Pesten, Herzl Tivadar néven. Az egykori Dohány utcai ház helyén volt a szülőháza, ahol meglátta a napvilágot, ma a zsidó múzeum épülete áll ott. szülőházának emlékét ma tábla őrzi. Neológ zsidó körökben nevelkedett. Középiskolai tanulmányait a budapesti evangélikus gimnáziumban fejezte be. 1878-ban családjával Bécsbe költözött, ahol az egyetemen jogot és irodalmat tanult. 1884-ben szerzett jogi doktorátus. 1891-ben a Neue Freie Presse című bécsi lap párizsi tudósítója lett. Az első cionista kongresszust, amely 1897-ben volt, Herzl Tivadar szervezte meg, és később ennek elnökévé választották meg. Ezt a tisztséget haláláig viselte. Útjának elején kudarcok érték, amikor megpróbálta rávenni a világ leggazdagabb zsidóit, hogy támogassák a cionista elképzelések megvalósítását. A siker azonban akkor következett be, amikor a kelet-európai zsidó tömegek felé fordult, akik igent mondtak kezdeményezésére, és elfogadták őt vezetőjüknek. Halála után, amely nagyon fiatalon, 44 éves korában következett be, apja mellé temették Döblingben, de földi maradványait végakaratának megfelelően 1950-ben Izraelbe hozták, és Jeruzsálemben temették el, s róla nevezték el a központi temetőt Herzl-hegyi katonai temetőnek. Max Nordau a cionizmus másik jelentős személyisége volt, 1849-ben, július 29-én született, Szünfeld Miksa néven, szintén Pesten. Itt végezte el az orvosi egyetemet, de csak 2 évig praktizált. Már 18 éves korától a Pester Lloyd munkatársa, aztán főleg Párizsból tudósított német és osztrák lapoknak, művészeti kritikusként nemzetközi ismerettségre tett szert. Számos társadalmi regénye és színdarabja több kiadásban jelent meg. Világszerte feltűnés keltett műve, a konvencionális hazugságok modern kultúr életünkben magyarul is sikert aratott. Max Nordau végül is a Dreyfus ügy hatására vált cionistává. Sok zsidó, köztük Herzl Tivadar látták a Dreyfus ügyben az univerzális antiszemitizmus bizonyítékát. Herzl Tivadarral együtt megalapította Max Nordau a cionista mozgalmat. Számos cionista konferencia elnöke, illetve alelnöke volt. Nordau a teljesen asszimilált európai zsidó példája lehetett sokak szemében. Protestáns nőt vett feleségül, s magyar gyökerei ellenére a német kultúra részének érezte magát. Párizsban hunyt el, 1923. január 23-án. 1926-ban újra temették a Trumpeldor temetőben, Tel Avivban, ahol még életében egy kertvárosi részt is neveztek el róla. Ahogyan Herzl, úgy Nordau neve is nagy tiszteletnek örvend Izraelben, emlékezetükre rangos díjakat alapítottak, írja Pári Mirella az Új Keletben. Izrael magyar zsidó megálmodói címmel Herzl és Nordau alcímet viselő cikkében.
És végül egy utolsó hír, Szerjám Krén, ENSZ titkár helyettes dicsérően szólt az izraeli mezőgazdaságról, az élelmiszerválságról szóló összejövetelen. Az ENSZ titkár helyettes közölte, hogy a mostani globális élelmiszerválság nem érintette Izraelt, miután a mezőgazdasági technikái rendkívül fejlett szinten vannak, mely nehéz körülmények ellenére is képes fokozni a termelést. Krén megjegyezte, hogy nemrég járt Izraelben, ahol közelről látta a legújabb izraeli fejlesztéseket és újításokat a mezőgazdaság terén. Az ENSZ titkár helyettesen fel kell használni az izraeli technológiát és tudást, hogy segítségével megoldást lehessen találni a nemzetközi élelmiszerválságra, és végül a időjárásról a főváros